itt a Civi Rádióban. Szeretettel várunk tehát minden kedves hallgatót az Úrnapján, vasárnap reggel 8 órától.
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Hogyan tájékozódik a pénzügyeiben az, aki nem rendelkezik elegendő ismerettel? A kérdés azért fájdalmas, mert egyikünk sem rendelkezik elegendő ismerettel, még a pénzügyi befektetési szakértők és tanácsadók sem. Ezt azért merem ennyire határozottan kimondani, mert ők maguk is ezt mondják. Állandóan csak arról van szó, hogy milyen szempontokat vegyünk figyelembe, de hát ez is fontos, meg az is fontos, és emezt sem tudjuk megjósolni, és amazt sem. Ehhez járul, hogy a világ egyébként is gyorsan változik, és az idei, a pénzügyeket is nagy mértékben befolyásoló események még a változásokat is megváltoztatják, és a gyorsaságot is felgyorsítják. A Szia tanár úr műsoron belüli Pénzügyeink járjunk a végére sorozat alig indult el, már is megakadt azon, hogy nem rendelkezünk elegendő ismerettel. Ráadásul a szeptember 7-i, a sorozatot bevezető adásban nagyon drámai dolgok hangzottak el ezzel kapcsolatban. Csak az őszi műsorsorozat tartalmáról akartam beszélgetni Szabó Andrással, mint a Civil Rádió főszerkesztőjével, aki egyben a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány vezetője, és az ott szerzett tapasztalatai felé kanyarodott a beszélgetés. Az derült ki, hogy sokaknak nem csak a pénzügyi ismereteik hiányzanak, hanem az a tudás is, hogy egyáltalán hogyan tehetnének szert megfelelő a napi gyakorlatban használható pénzügyi ismeretekre. Ezt a bevezetést azzal kezdtem, hogy vajon hogyan tájékozódik a pénzügyeiben az, aki nem rendelkezik elegendő ismerettel. Most azt kérdezem, hogyan tájékozódik az, akinek arról sincsenek elegendő ismeretei, hogy hogyan tájékozódjon? Hogyan alakulnak ki ilyenkor a döntéseink? Nem túlzom el a problémát. Ennek szemléltetésére megismétlem most a szeptember 7-i adás erre vonatkozó részét, a Szabó Andrással való beszélgetés részletét. Mi lehet az oka annak, hogy szerencsés kívülállóként úgy látom, hogy időnként azok hozzák a legborzasztóbb pénzügyi döntéseket, akik a legrosszabb helyzetben vannak és a legkisebb a kockázatviselő képességük?
Mire gondolsz?
Arra gondolok például, ami a szociopoli játékból is kiderül, Igen. Hogy fölveszik azokat a hiteleket, amelyek törleszthetetlenek, olyasmire költik, ami nem térül meg. Aha. Neked ettől eltérőek a tapasztalataid?
Én egy sokkal összetettebbnek tartom ezt a dolgot. Sokkal nehezebbnek. Egy fontos vezető motivuma a kényszer. A megélhetési kényszer. Az igazság, hogy ahol élni kell, és azt kell mérlegelni az ember gyógyszerre, vagy élelmiszerre költ, vagy esetleg azon fog majd csalni, hogy többé-kevésbé ne fizesse ki a gázt, vagy a villanyt, ott nagy a kényszer. Ott a kényszernél tulajdonképpen mindenfajta kockázat, a rövid távú kockázat, vagy hosszú távú kockázat, rövid távú előnyökkel jár. Tehát mindenféle szempontból erről szóltak gyakorlatilag az ózdi történetek, a kamatosokkal, meg egyebekkel, talán tudod ezt a történetet ilyen szempontból. Amikor kevés a pénz, és sokkal nagyobb a kiadás, és erről szól a szociopolis többé-kevésbé. Az egyik oldalról, tehát arról is tulajdonképpen, hogy az embernek a keveset kell beosztania, az eléghez képest kevesebbet kell beosztania, a szükségeshez képest meg lényegesen kevesebbet kell esőni. Kettő, ugye az ilyen jövedelmek általában nem biztonságosak. Tehát tulajdonképpen nem kiszámíthatóak. Tehát önmagában az a helyzet, hogyha egy ilyen pénz megjelenik, bármilyen pénz megjelenik, nehezebb pénzügyi helyzetben lévő emberek esetében, nagyon könnyen elverjük, a fenekére verünk. Az egyik része nem kiszámítható, arra költjük, amit abban a pillanatban fontosnak érzünk. Az lehet, hogy éppen ventilálás, lehet, hogy egy pofa sör, de tulajdonképpen ez nem úgy van, hogy ebben az értelemben az emberek racionálisan működnek a szegénység küszöbén, Mondhatom a harmadikat is, de van.
Valójában már eddig is dupla dolgot mondtál azzal, hogy nem kiszámítható. Egyrészt nem kiszámítható, hogy mikor jön és mekkora lesz a következő jövedelem.
De nem.
Másrészt nem kiszámítható, hogy milyen helyzet adódik holnap.
Így van. Hát itt most csak az inflációra utalok arra, hogy tulajdonképpen igazából ugye a pénznek van egy általános közgazdasági fogalma, úgy hívnak, hogy általános egyenértékes. Azt jelenti,
igen.
Akkor most nem fejtem ki, akkor tudod. Itt alapvetően most viszont a pénz megváltozott ebben az elmúlt jó, rövidebb, hosszabb időben, már nem egyenértékes, változik folyamatosan, más a pénznek az értékelő képessége. Kevesebbet ér. Sokkal több készpénz kell ilyen szempontból mozgósítani arra, hogy az ember egy kiló kenyeret megvegye, most mondtam egy példát. Tehát ebben az értelemben önmagában a pénz nem feltétlen arra ad nekünk mozgásteret, hogy tartalékoljunk, hogy takarékoskodjunk, hogy hosszú távon beruházásokba gondolkodjunk, hogy egyszer majd megvegyük azt a széket, meg asztalt, amit már régóta tervezünk a szobába. Szóval...
Kedves András, hadd kérjem a tanácsodat. Igen. Én azok közé, a szerencsés emberek közé tartozom, igen, akik nem találkoztak ilyen problémákkal, igen, de ugyanakkor a hideg kiráz azoktól, akik így felsőségesen adják a tanácsokat. Úgyhogy hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy ez a sorozat, amelyre készülök, igen, mire kéne, hogy kitérjen, hogy ilyen helyzetben lévő embereknek is értelmes tanácsot tudjon.
Talán nem is biztos, hogy a pénzből indulnak ki, hanem egy társadalmi magatartásból. Ugye a jóléti államok példájára gondolok, arra, hogy tulajdonképpen jóléti államok bizonyos szempontból a megélhetés minimumot mindenhol biztosítják. Ezt most régen felmerült magyarországi vitárokon utalok most éppen, amikor alapjövedelemről beszélünk, ami arról szól, hogy mindenki...
Hogy legalább életveszélyben ne legyen.
Hát, hogy élni tudjanak. Az emberek a megélhetés minimumát tudják biztosítani. És ez azért nagyon fontos, az összes szociális lépés, ami korábban létezett, mert ezt most jelentős részét kiirtotta az döntéshozó az elmúlt időben, az pont arról szólt, hogy hogyan lehet kiegyenlíteni ezt a deficitet, amit előbb beszéltünk, talán hallottál arról is, hogy úgynevezett adósságszolgálatok voltak.
Igen.
Az adósságszolgálat arról szólt, hogy az ilyen felhalmozódó tartozásokat tulajdonképpen egyre kevésbé le volt képes egy család kifizetni, és került így az utcára. És ugye azt mondta az ilyen szolgálat, hogy valószínűleg már ki fogja tudni fizetni a havi rezsiköltséget, de az összes tartozással ez már nem fog menni. Ezért azt csinálja ez a szolgáltatás, ezt csinálta ez a szolgáltatás, hogy átvállalta a tartozást, jelentős részét, vagy majdnem az egészet, ha attól a pillanattól kezdve, a megállapodás szerint, minden hónapban a rezsiköltséget meg kifizették. És ilyen módon a felhalmozódott tartozást ki lehetett váltani. Ez is az egyensúlyt keresi. Tehát nem arról szól, hogy valaki nagyon-nagyon jól járjon, hogy életben tudjon maradni, hogy tudjon az életében elemi feladatokat, költségeket, egy elemi létezést biztosítani a családjának és saját magának.
Az előbb azt is mondtad, hogy ilyen helyzetben lévő emberek, hogyha pénzhez jutnak, akkor nem biztos, hogy racionálisan költik el.
Abszolút.
Akkor hogyan működik ez az adósságszolgálat?
Az adósságszolgálat ez volt egy út, nem működik.
Működött.
Családsegítőben volt egy ilyen szolgáltatás, ami ugye viszonylag forrásokkal volt kibélelve, tehát azt jelentette, hogy azok az emberek, akik segítséget kértek ebben az ügyben, a családsegítőben, egy megfelelő szakember az ő helyzetüket feltárva segítségre vállalkozott. Megkötöttek egy megállapodást, átnézték egyébként is, hogy milyen tartozásai vannak a családnak, és az kiderült, hogy felhalmozott egy csomó közkiadást, egy csomó, mit tudom én, hogy hívják ott, villany, meg gáz, meg ilyenfajta
közműtartozásokat.
Azt úgy oldották meg, hogyha megkötötték a megállapodást, hogy ennek alapján a család segítő, hogy az intézmény átvállalta ezeknek a tartozásnak a leróvását, nem adta a kezébe sose ennek a családtagnak a készpénzt, hanem leróta a felé, cserébe azzal, hogy viszont az a család, aki ebbe az egy megállapodásba beleállt, vállalta, hogy az innentől kezdve rendszeresen kifizeti az összes.
És ez folyamatos kapcsolattartással történt?
Hogyne.
Tehát nem magára hagyva, hanem attól kezdve.
Kontroll mellett bizonyos szempontból, ezekért bizonyos biztosítékokkal teli lépések voltak a maguk módján. Tehát ez nem arról szólt, hogy csak oda löktünk potyapénz valakinek. Tehát ez eléggé működőképes volt.
Tehát valaki beléphetett egy olyan rendszerbe, hogy attól kezdve, amíg valahogy egyenesbe nem jön, állandó kapcsolattartással, tanácsadással És hát egyfajta kontrollal.
Így van. Gondolj bele, hogy ilyen családok, akik viszonylag szerény jövedelemmel rendelkeznek, talán már ki fogják tudni egy idő után fizetni a rezsit, hogyha viszonylag nagyon sokat vállalnak mellette munkát, de az már sok, amikor felhalmozódik egy másfél millió, vagy több száz, mondjuk 2 millió forintos tartozás.
Ez egy áttekinthetetlen összeg, persze.
Ez egy olyan lehetetlen összeg, ami miatt nincs is értelme már a jövő havit is befizetni. Olyan mindegy, hogy most 2 millió 600 ezer, vagy 2 millió 800 ezer, amit nem fogok tudni kifizetni. Tehát ebben az értelemben az adósságszolgálat egy nagyon-nagyon civilizált módszere volt annak a dolognak, és amiről beszéltünk, annak az egyensúlynak a biztosításáról szólt. Van a másik dolog, egyébként a pénzszórásra. Senki nem tanult meg pénzköltésre, ez egy nem tanítható dolog, és azt gondolom, hogy önmagában a beosztás, gazdálkodás, mérést, a terület figyelését, tehát ahol én vásárolni akarok, azt se tanultam meg senki. És ugye ez egy nagyon fontos dolog, azok a mintákat használjuk ilyenkor a pénzköltésben, amit egyébként otthonról tanultunk, vagy láttuk. Vagy a mi általunk megirigyelt ideák, tehát ilyen sztárok és mintaadó emberek, azok működésében kiolvassuk. Tehát, hogyha valaki szórja a nagy Zsozsót, ugye a csomó cellet, akkor
ember, ugye
a utcasarkon lévő kis gangster, ugye a bármilyen kerületbe is megpróbál ugyanúgy szórni pénzt, így van.
Nem tagadom, azért is kérdeztem rá az előbb a folyamatos kapcsolattartásra, mert tanárként nekem rögtön leesett a tantusz, hogy ez azt jelenti, hogy hónapokon keresztül ez a család lát egy mintát. Lát egy működésmódot, amelyet megtanulhat.
Hát bizonyos szempontból így van. Ez így van, ez a kényszer mindenképpen nagy pedagógus. Tehát ide vagy oda. A kényszer nagyon sokszor erőteljesen deformálja az életünket, és most mindenféle változatokról lehet beszélni. Ez nem olyan kényszer, ez egy kötelezettség. Ugye a kényszer nyomán elvállalt olyan kötelezettség, ami szinte vakrepülés. Nagyon-nagyon fontos benne, hogy a bizalom meg lehessen, megteremthető lehessen. És tehát a családsegítő és a család között ebben az értelemben. Tehát nagyon veszélyes és nagyon nehéz terület, mert nagyon gyorsan stigmatizálódik az ember. Ki az, aki arra büszke, hogy ilyen módon őt támogatják. Tehát bizonyos szempontból nem szeretnek az emberek tartozóst játszani, vagy kintlévőst játszani.
Holott tulajdonképpen nagyon könnyű ilyen helyzetbe kerülni.
És az a vicces, mert éppen nem mindenféle jövet gondolkodtam, az a nagy vállalkozások, nagy cégek, tehát milliárdos dolgokkal foglalkozók is, ha egy befektetnek, mindig hitelt vesznek fel. Tehát nincs annyi készpénz egyetlen nagy vállalkozásnál se. Tehát önmagában a hitelkonstrukció az egy nagyon korszerű, hogy is mondjuk, költséget javító, egy mozgásterelő.
És egy nagyon életveszélyes.
Veszélyes, így van, mert aki úgy gondolja, hogy fölvesz hitelt, azt hiszi, az ő pénze. Pedig amikor fölveszünk egy pénzt, valamennyi mennyiséget, az nem a mi pénzünk, azt kölcsön kaptuk, tehát az egy folyamatos tartozás. Tehát az, hogy az kint lévőséget el tudja az ember saját magán belül rendezni, ez egy külön kultúra kérdése, meg kell tanulnunk.
András, nagyon köszönöm, amiket elmondtál, igyekszem hasznosítani.
Nagyon szívesen.
Szabó Andrással, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány vezetőjével beszélgettem az elmúlt percekben, illetve szeptember 7-én, és a beszélgetésben szóba került, hogy hogyan tájékozódik az, akinek arról sincsenek elegendő ismeretei, hogy hogyan tájékozódjon. Hogyan alakulnak ki ilyenkor a döntéseink? A helyzet annyira komoly, hogy megszólítottam Kitanics Márkot, aki klinikai pszichológus és igazságügyi szakértő, ennek kapcsán a deviáns viselkedésekkel, vagy hadd mondjam így, a szokásostól, a normától eltérő viselkedésekkel is foglalkozik. Először is azt kérdeztem tőle, hogy az emberek hogyan hoznak döntéseket. És a beszélgetés nagyon váratlan, meghökkentő irányokba kanyarodott. Kedves Márk, a Szia tanár úr sorozatnak ez a fél éve a pénzügyekről szól. Először is hadd kérdezzelek meg, mint az emberek gondolkodásmódjával foglalkozó szakembert, minek alapján hozzák meg az emberek a pénzügyi döntéseiket, illetve általában a döntéseiket?
Hú, Péter, ez nagyon nehéz kérdés, mert szerintem...
Hát ezért teszem föl, mert...
Igen. Ha megpróbáljuk így az embereket megnézni, akkor azt látjuk, hogy mindenki más miatt. Tehát mindenkinek van egy referencia csoport, amelyhez köthető, aminek az értékeit magáénak vallja, és az szerint választ, akár az értékítéletében, akár a pénzügyi befektetésében, akár a lakhelyében, akár a párválasztásában, tehát a referencia csoporthoz való tartozás szerintem a fontos.
Azt mondtad, hogy mindenki másképp, de ugyanakkor megadtad az egésznek a logikai szerkezetét, amelyik, jól értem, hogy mindenkinél gyakorlatilag ugyanolyan?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy azt látom én, hogy az emberek az alapján döntenek, amit éppen referencia csoportjuknak tekintenek, és az abból való híreket próbálják meg szintetizálni a saját elképzeléseikkel. A saját elképzeléseik vagy valósak, vagy tévesek, ezt nem tudjuk, de nagyon fontos az, hogy ki milyen irányultságú, mit vesz alapul. Jobboldali gondolkodású, baloldali gondolkodású, műszaki gondolkodású, társadalomtudományi gondolkodású. Tehát ki milyen információkkal rendelkezik. És már eleve az információkat úgy szűrjük meg, hogy ahogy mi azt a gondolkodásunk alapján gondoljuk. Fura volt az a kifejezés, amit most használtam a végén, de például gondoljunk az ukrán-orosz háborúra. Tehát az ukrán-orosz háborúnál is azt látjuk, hogy vannak a kvázi ukrán pártiak, akik leginkább azokat az információkat szeretik olvasgatni, amelyek az ukránok pozitív beállításáról szólnak. Az orosz beállítottságúak, az orosz pártiak pont ennek az ellenkezőjét. A pénzügyekkel sincsen másképpen, ez én azt gondolom. Mindenkinek van egyfajta elképzelése a világról, akár az anyagi erőforrások tekintetében is, és az elképzeléseit megerősítő információkat szerintem jobban figyelembe, jobban tekintetbe veszi. Aztán vannak preferencia személyek, tehát vannak olyan személyek, akiknek jobban figyelünk az általa elmondottakra. A baloldali gondolkodásúak természetesen a baloldali gazdasági szakemberekre hallgatnak. A jobboldali gondolkodásúak inkább a jobboldali gazdasági szakemberekre, és most a legújabb kutatások azt bizonyítják, ami egy elképesztő érdekes dolog, hogy az agyi képalkotó eljárásokkal jelentős különbség mutatható ki a baloldali és a jobboldali gondolkodásúak gondolkodási folyamatát felszínre hozó folyamatok mögött. Talán ez most így lehet, hogy magyartalan volt.
Ez egy külön hosszú beszélgetést megérdemelne, de hadd térjek vissza a döntési mechanizmusokra. Tehát arról van szó, hogy vannak adott ismereteink, kinek mi. Ez egyénenként sok tekintetben változhat. Ezek után mindenféle új benyomások érnek bennünket, és nekem most az jutott eszembe, amikor kisgyerekkoromban édesapám megkérdezte tőlem, hogy miért van az, hogy mindig a fájós ujjunkat ütjük be. És a jó válasz az volt, hogy mindegyiket beütjük, de a fájós a fal.
Így van, így van. Azt érzékeljük jobban, így van.
Tehát azért rengeteg benyomás, de a beállítódásunkon múlik, hogy egyáltalán melyikre figyelünk fel.
Így van, és még egy kicsit hadd árnyaljam tovább a helyzetet. Nagyon fontos a szocializáció. Tehát az az ember, akit úgy neveltek gyerekkorától kezdve, hogy minden egyes fillért meg kell takarítani, félre kell tenni, hatékonyan kell gazdálkodni a pénzzel, az természetesen hatékonyabban fog gazdálkodni a pénzzel, megtakarítja a pénzét, odafigyel ezekre a befektetésekre, kicsi lépésekben igyekszik gyakorlatilag haladni. Gondoljunk itt a protestánsokra, ugye, akiknél hagyományosan és klasszikusan érték a spórolás, a pénznek a megtartása, a protestantizmus is már egyfajta szemléletmód, ami a szocializációval férkőzik be az ember agyába, és ott van a másik oldal, amikor valakinek a szülei eleve nagyobb kockázatot vállalnak befektetéseknél, ennek ő szemtanúja, vállalkozók a szülők, a gyermek ezt látja, látja, hogy hogyan lehet 2 forintból 4 forintot csinálni, 6-ot esetleg, tehát nem a kis megtakarításokban, hanem a nagyobb kockázatban gondolkodik, mert erre szocializálták.
Ugye jól fogom föl, ha erre azt mondom, hogy ez nyilván statisztikusan igaz, tehát bármire és bárminek az ellenkezőjére lehetne példát mondani. Amit te mondasz, az a statisztikai többségre érvényes.
Így van, én mindig ezt mondom, Péter, így van. Tehát, hogy ennek
most
meg,
csak most nem hangzott el.
Igen, bocsánat, akkor most elhangzik, így van. Mindig vannak kivételek, ahogy te is mondod. Ugye azt szokták mondani, hogy nagyon gyakran az alkoholista szülők gyermekeiből is alkoholista lesz. De nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy azért nem iszik alkoholt, mert már látta, hogy a szüleivel mit tett az alkohol. Tehát statisztikailag nagyobb valószínűséggel lesz belőle alkoholista, de bizony vannak olyanok a szélső értéken, ugye a Gauss-görbe mentén írjuk le ezeket, és a Gauss-görbének a szélső értékei pont ezekből az emberekből tevődnek össze.
Sőt, van egy olyan hatás, amely miatt, ha valaki kizökken az eredeti mintából, lehet, hogy a hót ellenkezője lesz az.
Így pontosan, így pontosan. Viszont azt is tudjuk, hogy van az átlaghoz való regresszió törvénye, ami azt mondja, hogy előbb-utóbb minden visszaterülődik a Gauss-görbe közepéhez.
Egyik beszélgetési irány érdekesebb volt, mint a másik. Mindegyikről hosszan lehetne elmélkedni, akár egyetértünk a beszélgető társammal, Kitanics Márk klinikai pszichológussal, akár nem. De ennek a műsornak mégiscsak az a szándéka, hogy a továbblépési lehetőségeket keressük. Úgyhogy kicsit konkrétabb irányba próbáltam terelni a beszélgetést. Hát, sikerült, amennyire sikerült. Kedves Márk, pénzügyi döntéseiknél tartunk. Ennek a sorozaton belüli sorozatnak az a szlogenje, hogy járjunk a végére, úgyhogy elnézésedet kérem a kukacos, aprólékos kérdéseimért. Ez tehát azt jelenti, hogy ha valakinek van valamilyen beállítódása, vannak valamilyen előismeretei, akkor akármilyen ismeret zuhatag éri, abból ő nagy valószínűséggel azokat választja ki, amelyek megerősítik az eddigi álláspontját.
Pontosan ez így van, pontosan is így van. Kifejezetten kellemetlenül érinti, hogyha olyan információk is bejönnek, amelyek nem illeszthetők be az ő rendszerébe. Nem tudja ezt a Lego elemeket összerakni, és innentől kezdve ez neki egy problémát jelent.
Hát kellemetlenül érinti, de attól még eltöprenkert rajta, és módosíthat az álláspontján.
Igen, viszont hidd el nekem, hogy a szocializáció van annyira erős, hogy egyszerűen röghöz köti az embert. Tehát egyszerűen nem tud az ember túllépni a saját árnyékán. Ha egész életében azt hallotta, hogy spórolj, tedd félre az utolsó forintodat is, nem kell költekezni, abból lesz az eredmény, hogyha hosszú időn keresztül kis pénzeket teszel félre, és ezt hallja a szüleitől, ezt hallotta a nagyszüleitől, akkor nagyobb valószínűséggel lesz belőle, általánosságban véve, egy spóroló alkat. Még egy kicsit ezt még fokozzuk. Ugye vannak a karaktertípusok, és Abrahamnak volt egy anális karaktertípusa, amelyik azt mondja, hogy azok a gyerekek, akiknél a korai szocializációs időszakban a széklet visszatartása egyfajta szülői zsarolóeszköz volt, és megtanulja azt, hogy milyen fontos a visszatartás, az később a fugához veri a garast, visszatartja a pénzt, magának sem ad boldogságot. Ez egy analitikus elképzelés, azért ezzel így vigyázni kell, nagyon erősen, de mégis megfog valamit abból, hogy a pénzzel való bánásmódunk, ugyanúgy, mint bármely más erőforrással való bánásmódunk, egész korai meghatározottságú is lehet. Itt van például a bizalom kérdése. Hogyan bízunk meg egy másik emberben? Van, aki nagyon megbízik valakiben, oda jön hozzá egy befektető, elmondja, meghallgatja, tökéletes, nagy hozamot kínál, megbízok benne, elfogadom. Van, akihez bárki megy oda, nem fogadja el, mert nem bízik meg benne. Mint tudjuk, a bizalom kérdése egészen csecsemőkorban alakul ki. A gyerek attól lesz bizalmas másokkal, hogy bízik abban, hogy a szülő megfelelően kielégíti az igényeit. A csecsemő nem tud beszélni, tehát sírással, meg mindenféle metakommunikációs és nonverbális jelekkel kommunikálja el azt, hogy neki milyen szükségletei, igényei vannak. Ha a szülő ezt megfelelően felismeri, és ki tudja elégíteni ezeket a szükségleteket, akkor a gyermek már egészen kicsi korában megtanulja, hogy a környezetében bízhat, hiszen a szükségleteit kielégítik. Az a gyerek, akinél ezeket nem elégítik ki, az kora gyerekkorában megtanulja, hogy a környezetében nem bízhat, mert nem tudják az igényeit kielégíteni. Tehát nagyon-nagyon sok tényező van, ami szerintem ebbe a dologba belejátszik.
Annyi egészen bizonyosra vehető, hogy amikor egy-egy pénzügyi döntést meghozunk, akkor nem vagyunk minden lehetséges ismeret teljes birtokában. Ez lehetetlenség.
Így
mindannyian
van.
Információhiányos helyzetben vagyunk. Ugye kitalálod, mi a következő kérdésem? Hogyan viselkedünk információhiány esetén?
Nagyon egyszerű, az ember forgatókönyvszerűen gondolkodik. Tehát mindenre, ami a világban minket ért, van egy forgatókönyvünk. Éppen ezért leszünk iszonyatosan bizonytalanok akkor, hogy olyan információkkal találkozunk, amelyekre nincs forgatókönyvünk, amiben még nem találkoztunk. Azt a helyzetet egyszerűen nehezen tudjuk megoldani, nem vagyunk elég kreatívak hozzá. És ezért úgy működünk, hogy van a forgatókönyvünk, és hogyha néhány információ bejön, ami ehhez a forgatókönyvünkhöz passzol, akkor az agyunkban elindul ez a forgatókönyv. Akkor vagyunk megzavarodva, hogyha a forgatókönyvnek ellentmondó információk jönnek be. Mondok egy nagyon egyszerű kísérletet, egy nagyon egyszerű vizsgálatot, amiben megkértek egyetemi hallgatókat, hogy meséljék el egy étteremben való étkezősüknek a történetét. De úgy kellett ezt elmeséljék, hogy ezt megelőzően kaptak egy leírást egy étkezdében, vagy egy étteremben való étkezésről, nagyon részletes leírást, de például ilyeneket tettek meg, hogy leírták, hogy esik az eső, de hogy nem szóltak arról, hogy volt-e nála esernyő, amikor elment étkezni. És érdekes mód, vagy hogy odajött-e a pincér, vagy ez egy önkiszolgáló volt. Ezek az információk hiányosak voltak. És kiderült, hogy amikor az emberek ezt visszamondják, vagy visszaidézik, akkor kiderül, hogy a saját forgatókönyvük, a saját elképzelésük szerint kiegészítik ezeket. Ezt úgy gondolom, hogy például leírták, ugye, hogy esett az eső, és hogy amikor bejött az emberke az étterembe, a legtöbben azt mondják, hogy letette az esernyőjét. A történetben nem szerepelt, hogy esernyője van, de természetesen az, hogy esik az eső, azt implikálja, hogy esernyővel közlekedett. Tehát kiegészítjük a hiányzó elemeket. Mindennel így van. Tehát az egész gondolkodásunk forgatókönyvszerűen épül fel.
Az köztudott, hogy amikor például egy baleset történik, és a szemtanúkat kihallgatják, akkor ahányan vannak, annyiféle történetet mondanak, mert kiegészítik. Én szívesen fogalmazok úgy, hogy az emlékeink hiányosak, de ugyanakkor töbletesek is.
Így van, ez nagyon jó. Egy kicsit tovább mentél az előző forgatókönyvnél, mert hogy itt olyanról is beszélünk, ugye, amit nem látunk. Hallunk egy nagy csattanást, hátrafordulunk, látjuk a baleset helyszínét, és a fejünkbe elképzeljük, hogy az hogy jöhetett létre. És nagyon sokszor azt tapasztalják a rendőrök, hogy az emberek tanúként nem azt mondják el, amit láttak, hanem azt már kiegészítik az ő saját korábbi tapasztalataikkal, megint csak forgatókönyvszerűen.
De
ugye
nem
az szok... Nem hazudnak, ez nem hazugság. Nem,
ő tényleg őszintén úgy
így
emlékszik.
Van. Ő így emlékszik, ezért szokták mindig azt mondani a tárgyaláson, hogy a tanú csak azt mondja el, amit konkrétan látott. Ne következtessen.
De nem tudja megkülönböztetni.
Hát ez nehéz kérdés.
Olyan rukkereső motivációnk van, hogy egyszerűen kikapcsolhatatlan.
Így van, nagyon, ezek nagyon nehéz kérdések, de ebből látszik, hogy az ember mennyire sematikusan, mennyire forgatókönyvszerűen gondolkodik.
Forgatókönyv, ezt én modellnek vagy térképnek szoktam nevezni, de gondolom ugyanarról beszélünk.
Hát nem mondhatjuk.
A modellünk a valóságról, hogy mi hogy működik, mi minek az oka.
Péter, talán annyiban a különbség a modellhez kapcsolatos, vagy a modellel kapcsolatosan, hogy a forgatókönyv szerintem egy kisebb egység. Tehát a modell, amiről te beszélsz, az már én úgy érzem, hogy egy nagyobb egység, ami forgatókönyvekből áll fenn. És ezeket a forgatókönyveket tudjuk összekapcsolni modellekké.
Kedves Márk, nagyon cifra dolgot mondtál. Azt mondtad, hogy valaki tapasztal valamit, vagy éri valamilyen benyomás, és akkor megnézi, hogy az melyik forgatókönyvvel passzol össze. Én ezt úgy fogalmazom, hogy megnézi, hogy a forgatókönyvei közül melyikhez hasonlít a leginkább.
Így van.
De most is kitalálható, hogy mi lesz a következő mondatom. A mesterséges intelligenciának ez a modellje. Hogy hasonlítsuk össze a meglévő mintákkal.
Gyakorlatilag így van.
Ez szerint ténylegesen a mesterséges intelligencia úgy gondolkodik, mint az ember? Vagy fordítva, az ember tényleg úgy gondolkodik, mint a mesterséges intelligencia?
Hát én azt gondolom, Péter, hogy amikor az ember mesterséges intelligenciát akar létrehozni, akkor nem is képes másra tanítani, mint arra, hogy ő hogyan gondolkodik, és azt tudja beleplántálni a mesterséges intelligenciába. Tehát én nem tudok más fejével gondolkodni, nem tudok egy másik rendszerben gondolkodni, csak egy nyomvonalon tudok haladni. Ezért nem tudjuk például megérteni a végtelen fogalmát, mert mi mindig végessel találkozunk. Tehát bárhova mész, egyszer csak ott van egy fal. Bárhova mész, egyszer csak vége van az útnak. De mi örök életünkben csak a végesség fogalmával találkozunk. Az idő is nekünk előre halad. Ugye mindig azt látjuk, és ezt tapasztaljuk, nincs forgatókönyvünk arra, hogy az idő visszafordítható, nincs forgatókönyvünk arra, hogy megáll az idő, nincs forgatókönyvünk arra, hogy végtelen valami. Ezeket nem is tudjuk megérteni. És talán ismered ezt a székely viccet, amikor a székely ember először megy el állatkertbe, és áll a zsiráf előtt, nézi, és azt mondja, na, ilyen állat pedig nincs.
Ott van a szem előtt, de a modelljétől annyira eltér, hogy ilyen nincs.
Nem tudja beilleszteni, így van.
Ez csak érzékcsalódás lehet.
Pontosan.
Szünet után megpróbálunk rendet tenni az elhangzott sokféle szempont és megközelítés között.